Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 77. Zsoltárunk első versszakát, az Istenhez az én szómat. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Huszár Zsolt és László Ilona Klára gyermekét, Zsombort. A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus a következőképpen szerezte. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy ige szakaszt szeretnék felolvasni a mai napra rendelt újszövetségi igényből, János evangéliuma 11. fejezetéből a 49. versről. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, nagy örömmel látunk titeket és gyermeketeket, keresztgyermeketeket itt Isten házában. Meg fog történni a keresztelő nem sokára, de ezt megelőzően néhány szót szeretnék mondani, szívetekre helyezve a keresztség sákramentumának a lényegét és célját. A felolvasott igében egy proféciát olvasunk. A jeruzsálemi főpap, Kajafás mondta el ezt a proféciát, nem sokkal Jézus halála előtt, és ezt szeretném újra megismételni. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Ez a profécia világosan leírja, hogy mi az, amit Isten elkészített, hogy mi az ő áldozatának a célja. Zárójelben rögtön hozzáteszem, hogy Kajafás akkor még nem értette a saját proféciáját sem. Mert őt nem a jó indulat vezette. Ő nem is gondolt arra, hogy itt mi fog történni. Őt a rossz indulat vezette, és úgy értette, amit mondott, hogy egyrészt öljük meg Jézust, mi, főpapok, intézzük el, hogy Jézus meghaljon, és ennek az lesz a célja, hogy végre a nép nem Jézusra tekint majd. A nép újra visszatér hozzánk, és mi leszünk azok, akik vezetik majd őket. Tehát nekünk jó az, hogy Jézus meghal. Megtarthatjuk magunknak a népet. És ezzel ellentétben János apostol szépen leírja ebben az evangéliumában, hogy hát habár Kajafás nem értette, de mégiscsak egy proféciát mondott. Elmondta ugyan, hogy meg fog halni Jézus, de nem úgy, ahogy ők azt gondolták. Nem az emberi rossz indulat fogja őt kivégezni. Nem a zsidóknak vagy a rómaiaknak köszönhető, hogy Jézus ott függ majd a keresztfán, hanem ez Isten rendelése, és Jézus Krisztus önként vállalt áldozata. Ez az, ami később kifejtésre kerül. Látjuk Jézusnak a tárgyalását, látjuk az ő keresztre feszítését, szenvedését, halálát, eltemetését. Jézusnak számtalan alkalma lett volna arra, hogy elkerülje a halált. Bármikor mondhatta volna a tárgyalás során, hogy visszavonom, amit eddig tanítottam. hogy én nem vagyok az Isten fia, hogy ne engem kövessetek. Bármikor mondhatta volna Pilátusnak, a római helytartónak, hogy én nem vagyok király, engem ne tarts lázadónak, én a ti törvényetek szerint nem vagyok bűnöző, ments fel engem. A kereszten is bármikor megtehette volna, hogy isteni hatalmánál fogva leszáll a keresztről. És mégis azt látjuk, hogy ő végig kitartott. Amire az emberek képtelenek lettek volna, azt Jézus magától vállalta. És így ment Jézus a keresztre. És azt olvassuk, hogy ez azért jó, hogy ne vesszen el a nép. Ugye a zsidók, amikor ezt a kifejezést használták, akkor mindig önmagukra gondoltak. Mi vagyunk a nép, mi a zsidó emberek. És sokáig az első keresztények is így gondolták, hogy hát a zsidókért halt meg Jézus. Hogy mi majd megmenekülünk, általa ő a mi megváltónk, de csak mi fogunk megmenekülni. János már azt is hozzáfűzi, nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. És ezzel jelezte, hogy Istennek nem csak a zsidó nép körében vannak gyermekei, hanem szerte a világon, akik szét vannak szóródva. Itt élnek közöttünk, ránézésre életük elején még nem lehet tudni, hogy kik azok, de akkor válik nyilvánvalóvá, hogy valaki Isten gyermeke, amikor hall Jézus Krisztusról, hall az ő áldozatáról, és azt mondja, hogy igen, én ebben a Jézusban szeretnék bízni. Általa szeretném a bűneimet letenni Istennél, és őt szeretném követni, az ő parancsai szerint szeretnék élni. És amikor ezt a kifejezést olvassuk, hogy ezeket a szétszóródott gyermekeket egybegyűjti, akkor az egy nagyon szép kifejezése annak, hogy innentől kezdve nem leszünk elveszett emberek. Mert az ember sokszor úgy érzi, és a valóság is az, hogy hát elveszett emberek vagyunk. Éljük az életünket úgy, ahogy, sokszor nem látjuk a célt és az értelmet, tapasztaljuk a nehézségeket az életben, és az ember úgy érzi, hogy hát minek is van ez az egész. Elveszett életű ember vagyok. De ha valaki rátalál Jézusra, ha valaki általa visszatalál az Istenhez, az ilyen embernek az élete megtalált élet lesz. És nincs annál boldogabb, mint az az ember, aki ezzel a Jézussal élheti már most az életét. És aki ezzel a Jézussal élhet majd az örökké valóságban is. Biztos vagyok benne, hogy amikor megszületett Zsombor, akkor sokat gondolkoztatok azon, hogy mit adhatnátok neki. Mint szülők, mint keresztszülők. Mert a legjobbat szeretnétek neki adni. És itt ebben az igében megfogalmazódik, hogy mi a legjobb. Az a legjobb, ha Zsombor minél hamarabb megismeri Jézus Krisztust. Hogyha az ő élete is egy megtalált boldog élet. És ezért bíztatlak benneteket arra, hogy most a keresztelőt követően ne abba hagyjátok ezt az utat, hanem most járjatok rajta csak igazán, és az legyen a ti legnagyobb ajándékotok gyermeketek, keresztgyermeketek számára, hogy Jézus Krisztussal ismertetitek meg őt. Ebben mi is megadunk nektek minden segítséget, a gyülekezet imádkozni fog Zsomborért, és tárt karokkal várunk titeket mindig, és segíteni fogunk abban, hogy hogyan lehet Jézus Krisztus ismeretében felnevelni egy gyermeket. Isten adjon nektek ehhez segítséget. Most pedig a gyülekezet fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, te mondtad, hogy neked adatott minden hatalom menjen és földön. Sokáig úgy gondolták a te ellenségeid, hogy övék a hatalom, és ezáltal a hatalom által győztek le téged ott a kereszten. Köszönjük, hogy a valóság egészen más, hogy a te hatalmadból képes voltál arra, hogy ott maradj a kereszten. Nem ijedtél meg a szenvedéstől, nem ijedtél meg a haláltól, hanem vállaltad azt az áldozatot, amely nekünk életet hozhatott. Köszönjük neked, hogy ugyanez a hatalmad jelen van most is a világban. És ezért juthatott el Zsombor ide a te házadba. És ezért hallhatta ő is, szülei, keresztszülei is az evangéliumot. Nagyon kérünk, hogy őrizd őt egész életében. Áld meg őt, ne csak testi áldásokkal, hanem lelki áldásokkal is, hogy téged mihamarabb megismerhessen, és a szívét neked adhassa. Kérünk, Urunk, hogy légy a szülőkkel, keresztszülőkkel ebben a munkában, hadd tapasztalhassák meg ők is a te jelenlétednek örömét, boldogságát. Amen. Most pedig közösen valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, hozzátok intézek két kérdést, és arra kérlek benneteket, hogy hallható szóval lelkiismeretetek szerint válaszoljatok. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Zsombor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek szövetségébe. Amen. Kicsi gyermek, növekedj a testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. A gyülekezet foglaljon helyet. A hónap énekét, a 665-ös számú énekünket énekeljük el.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Timóteushoz írott első levél 4. fejezetében, a 6. verstől a 11. versig.
A hit és a jó tudomány dicsérete. Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jól szolgálja leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged. A szentségtelen és vénasszonyos medséket pedig vesd el. A kegyességben gyakorold magadat, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden ember megtartója, kiváltképpen a hívőké. Ezeket hirdesd és tanítsd. Eddig olvastuk az igét, testvérek, fennállva imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy kiválasztottál minket ebből a zajos és rohanó világból, és most is alkalmat ad, hogy közösen együtt imádkozzunk, együtt dicsőítsünk és magasztaljunk téged. Köszönjük a féltő és gondoskodó szeretetedet, hiszen te mind lelki, mind testi javaikról gondoskodsz. Köszönjük, hogy most is, mint olyan sokszor máskor, hallhatjuk az élő igét, és az eleven és tiszta igét, ami tanít bennünket és megtart minket te általad. Köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük, hogy vezetsz minket. De kérünk, bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor úgy nyomorúságunkban, mint akár jólétünkben is, hajlamosok vagyunk arra, hogy a saját okoskodásunk, a saját tudományunk, a saját döntésünk szerint haladjunk és hozzunk döntéseket, és tudjuk, hogy ez a mi nyomorúságunkat okozza. Kérünk, bocsásd meg nekünk. Arra kérünk, hogy taníts minket szent lelked által, hogy úgy éljünk, azon az úton járjunk, amelyet te kijelöltél nekünk. Taníts minket azt a kegyességet gyakorolni, ami mind a mi, mind a körülöttünk lévők javára, és a te dicsőségedre szolgál. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 165. dicséret 3. versét énekeljük. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, így kezdődik ez a vers. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a felolvasott szakaszban, közelebbről Timóteus első levelében, a 4. fejezetben, a 7. vers 2. felében, gyakorold magad a kegyességben. Nagyon egyszerű textus, a gyülekezet vissza tudja mondani, gondolom, hogy gyakorold magad a kegyességben. Az a reménységem, hogy jövő héten sokszor elő fog jönni a testvérekbe ez az ige helyzetekbe, hogy na most itt van ez a helyzet, ahol ezt lehet gyakorolni. Jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten egyfajta ige hirdetői továbbképzésen voltunk többen a gyülekezetből, és azt tanultuk meg, hogy mennyire fontos az Isten igéje, hogy mennyire fontos az, hogy az ige hirdetés szigorúan és csak is szigorúan azon az igén alapuljon, amit felolvasunk, hogy az ige határozza meg a mondani valót, a vázlatot, és így készülni fáradtságos munka. Bevallom, hogy én bizony nagyon elfáradtam. Reggeltől egészen estig, számomra késő estig, számomra 10 óra, az már késő estének bizonyul, ezzel foglalkoztunk, és úgy éreztem magam estére, hogy kifacsartak. Közben pedig ott kattogott bennem ez a gondolat, hogy hát vasárnap délelőtt fel kell ide jöjjek a szószékre, prédikálnom kell az újpesti gyülekezetnek, és úgy megkísértett az a gondolat, hogy hát egyszerűsítem a helyzetemet. Mi lenne, ha az Isten tisztelet előtt mindenkinek csak kiosztanám az igét, mindenki kapna egy Bibliát, meg kapna egy tollat, lenne egy időkeretünk, mondjuk ez az 1 óra, és akkor mindenki a maga csendességében elkészíthetné a maga Isten tiszteletét. Mindenki próbálja most megérteni, hogy mi ennek az igének az üzenete. Hát valószínűsítem, hogy felháborodott volna a gyülekezet, hát nem ezért jöttünk ide, nem ezért fizetjük a lelkészt, hát azért vagyunk itt, hogy csak hallgassunk, békességben odafigyeljünk, miért én dolgoznék meg a lelkész helyett. Pedig valahol ez a mai igénk most erről szól. Ugye Timóteushoz írott levélből van, bár gondolom, hogy többször elhangzott már ez itt, de nem árt újra megismételni, hogy Timóteus Pál apostolnak kedves, szeretett gyermeke volt a hitben, fiatal, hűséges követője, aki később az efézusi gyülekezet vezetője lett. És fiatal szolgálóként meg kellett tapasztaljon mindenféle támadást ott az induló gyülekezetben. Ezek a támadások jöttek belülről, felülről, külvilágból, rengeteg konfliktus és kihívás, és Pál apostol pedig nem tud oda utazni, hogy támogassa, tanácsolja, hiszen Pál apostol életében már ez az az időszak, amikor nem sokkal, hát ott vagyunk a római bebörtönzése előtt. Ekkor írja ezt a bátorítást neki, hogy jó szolgálja legyen a Krisztusnak. És mondhatjuk azt is ezekre, hogy hát nekünk mi szükségünk van ezekre az intésekre, akkor hát ezt egy lelkipásztornak írja az apostol, viszont azt hiszem, hogy Isten valamilyen módon mindegyikünket erre hív el. És a hívő életet csak úgy lehet élni, hogyha közben mi magunk is táplálkozunk, növekedünk a hitben. És Istennek ez a célja az életünkkel, hogy folyamatosan erősödjünk hitben, szeretetben, engedelmességben. Ez a célja velünk, hogy gyakorold magad a kegyességre, így is lehetne mondani. Hogy elérjük a hitbeli nagykorúságot. Ezt nem mindenki vállalja. Mert valahol kényelmesebbnek tűnik a régi életünknél megmaradni, minek változtassak bármin is, megmaradni a bűneinkben, vagy éppen hitben is a gyermeki szinten, az elvárásainknál, hogy hát egyszerűbb dolog mindig csak befogadni, elfogadni azt, amivel táplálnak, adja meg nekem, készítse el, értse meg, rágja meg helyettem, lehetőleg vezessen, meg szervezzen, meg mindenfélét csináljon. Azt szeretném most aláhúzni itt a testvéreknek, hogy törekedjünk a nagykorúságra, törekedjünk arra, hogy igen, fel kellene nőni a hitben mindegyikünknek. Nyilván felnőni csak az fog, aki már megszületett. Erről is nagyon sokszor volt már szó, de azért ide kívánkozik. A kegyesség titka, így szólt pár héttel ezelőtt az ige, hogy ez a titok Jézus Krisztus, hogy benne testet öltött az Isten, kijelentette magát nekünk, itt járt a földön, bizonyította a hatalmát, letette az életét a keresztre, mentértünk a halálba, megváltotta az életünket, feltámadt, és az a kegyelem, hogy ő újjászüli az életünket Szent Lelke által, örömhír, hogy igen, ez hozzánk is eljutott, és hogyha valaki hisz ő benne, örök élete van, tehát megtörténhetik ez a csoda a mi életünkben is, és az élet ezután kezd el növekedni. Ha pedig már megszületett az életünk, és bármelyik élet, akkor az elkezd táplálkozni, és ezt nem teheti meg senki helyette. A pici csecsemőt jó esetben azonnal oda lehet tenni az édesanyja mellé, és elkezd szopni, mert tejre van szüksége. Majd később tudjuk, hogy ez a kisbaba kanállal fog enni, kinőnek majd a fogai, tud rágni is, ha pedig felnő, akkor ő fog ételt készíteni a családjának. De ez a legelső feladata, hogy megtanuljon táplálkozni, megtanuljon szopni, és nagy baj az, hogyha nem tud táplálkozni, mert étkezés nélkül senki nem bírja sokáig. Voltam már úgy, hogy nagyon sok dolgom volt, és elfelejtkeztem az evésről, ivásról, és nem is úgy érzékeltem ezt, hogy korog a gyomrom, hanem úgy, hogy elkezd fájni a fejem, minden bajom van, nem tudom, hogy hova kapjak, elkezdek idegesebb lenni. És lelkileg is így van ez, hogy csodálkozunk, hogy miért nincs erőnk a teherhordozáshoz, vagy miért nincs békességem, vagy miért vagyok idegesebb, úgymond, vagy miért vagyok tanácstalan egy helyzetben, és nem tudom eldönteni, hogy most mi a jó, meg mi a rossz, azért, mert nem táplálkoztunk rendesen az Isten igéjével. Most éppen bőti időszak kezdődik el az egyházi év szerint. Nem tudom, hogy kinek mit jelent. Nekünk reformátusoknak azért mást jelent, mint egy más vallásbelinek. Azt kívánom a testvéreknek, hogy ebben a bőti időszakban táplálkozzanak rendesen, lelkileg legfőképpen. Tehát, hogy ez a bőti időszak szólhatna arról, hogy most elsősorban a lelkünket tápláljuk, és a vétektől tartóztatjuk meg magunkat. Ez is egy célkitűzése lehet ennek az időszaknak. A lelkünk tápláléka pedig egyértelműen az Isten igéje, úgy írja itt, hogy a hit és a jó tudomány beszéde, és ezt nekünk is így tanácsolja az apostol. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát itt is táplálkozunk az Isten tiszteleten, táplálkozunk a Bibliaórán, de leginkább akkor táplálkozunk rendesen, hogyha naponta kézbe vesszük az Isten igéjét, és elkezdjük saját magunknak, saját magunk olvasni. Tehát rászánva az időnket, figyelmünket, végig gondolva azt, hogy mit olvasunk, keresve az igének az értelmét, üzenetét. Nincs időnk rá? Hát muszáj, hogy legyen időnk, mint ahogy az evésre is szánunk időt. A hit az Isten igéjének hallásából van, és a hitben való növekedés is. És kevés az, ha csak délelőtt hallgatjuk, és egész héten kézbe se vesszük a Bibliát. Kevés az, hogyha csak bizonyos részét ismerem a Szentírásnak, hiszen az egész Biblia, mind a 66 könyv tartalmazza az Isten akaratát, az Isten jó tervét az emberrel, a világgal, és kevés az, hogyha csak leülök és egyszer elolvasom. Tehát azt valahol komolyan tanulmányoznom kell, megrágnom, rendesen megemésztenem. Nyilván nem a könyvhöz tartjuk magunkat, hanem ahhoz az Úrhoz, aki szól belőle, aki vezet szent lelke által. Timóteus is akkor lesz jó tanító, ha maga is folyamatosan tanul az igéből. A második pedig a gyakorlás. Itt egy nagyon speciális szó szerepel az igében, ez a sportból vett szó, hogy gimnasztika. Pál apostol idejében ez azt jelentette, hogy a férfiak komolyan készültek az éves játékokra, ami arról szólt, hogy felül kerekedjenek egymáson. Tehát nem hobbiból űzték, hanem versenyszerűen. Hát mi ezt nem ezért tesszük, lelkileg sem, de mégis fontos, hogy megértsük, hogy nekünk ez hogy szól. Ugye a gimnasztika, amiben azt tudjuk, hogy sokféle gyakorlatok vannak, hajtás, nyújtás, ugrás, és hát külön tudományág összeállítani mindig a megfelelő gyakorlatokat, attól függően, hogy mondjuk mit akarunk fejleszteni és kinek. Tehát egy beteg gyermeknek, hogy lehet a letapadt izmokat javítani, hogy lehet különböző készségeket fejleszteni, de lelkileg is erről szól a kegyesség területén. Ön nem voltam itt, amikor megfogalmazódhatott, hogy a kegyesség titkán keresztül Mészáros Kornél hirdette akkor az igét, hogy mi hangzott el, de azért adnék egy összefoglalást, hogy mi is a kegyesség megfogalmazása, hogy ki a kegyes ember, ugye mi az, amire törekednünk kell, mi a cél. Ugye az Ószövetségben az istenfélő ember, aki komolyan vette az Isten szavát, tehát nem csak a fejében voltak ott az igék, mert megtanulta, mert meg kellett, hogy tanulja kívülről is, de ott volt ez az ige a szívében is, és ott volt a kezében, lábában is, mert ez irányította a tetteit, gondolatait, azaz összefoglalva szerette az Istent és az embertársait is. Az Új Szövetségben is hasonlót jelent, de minket a kegyesség, a kegyes ember magát Jézus Krisztussal köti össze, az ő kegyelmével. Tehát kegyes az az ember, aki Jézust engedi előre az életében, aki neki engedelmeskedik, őt követi. Tehát életemben, döntéseimben első hely Krisztusé, tőle függök. És a kegyességnek a gyakorlása az nem kegyeskedés, tehát nem valami vallásos gyakorlatok megtevése, vagy nem is valami spirituális élmény elnyerése, hanem hogy ebben gyakorlom magamat, hogy Jézussal járok, vele élek. Őt nagyobb tekintélynek tartom önmagamnál. És a gyakorlás az egy folyamat, folyamatos, egész életen át tart. A rendszeresség a lényege, és nem csak akkor, amikor nekem ehhez kedvem van, nem csak akkor, amikor erre nekem időm lesz, vagy van, mert ha így gondolok rá, akkor sose lesz rá időm. Bevallom a testvéreknek, én nem vagyok nagy sportoló, sose voltam az, de hogyha valamit kellett tenni, akkor utána minden porcikám sajgott, mert izomlázam volt. Ez így nem jó, tudom, de ezt az izomlázat, ezt valahogy lelkileg is megélhetjük, hogyha elkezdjük a kegyességet gyakorolni. A régiek ezt úgy mondták, hogy praxis pietatis, melybe belefoglaltatik, mint kelljen a hívő keresztjénnek az Isten és a maga igaz ismeretében nevekedni, életét naponként Istennek félelmére intézni, csendes lelkiismerettel költeni, és futásának eltöltése után boldogul végezni. Tehát ez volt a régieknek a meghatározása, legalábbis Medgyessy Pálé az ő kiadott művében Debrecenben, amit 1636-ban fogalmazott meg, ezt angolból fordította. Az az ige is előjött, hogy nem mindenki, aki mondogatja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát az, hogy gyakorlom magamat, az nem csak folyamatos biblia tanulmányozást jelent, hanem igen, megértettem az igét, és utána cselekszem, teszem is, amit megértettem. Ha azt mondja az Isten igéje, hogy valamiben mozduljak, ez lehet akár lelki mozdulat is, de lehet konkrét cselekedet is, akkor mozdulok. Tehát nem kifogásokat keresek, hogy most miért nem, meg én miért nem, hanem igen, Uram, értettem, teszem. Ha az Isten azt mondja, hogy szóljak, akkor nyitom a számat. Ha az Isten igére csendre int, akkor hallgatok. És hogyha valamihez nincs erőm, akkor kérek. Kérdés persze az is, hogy tényleg mi tartozik a kegyességnek a körébe, és mi nem. A hegyi beszéd is hoz egy felsorolást, és ide sorolja az adakozást, az imádságot és a böjtöt is. Ezt jó mindegyikünknek megérteni, elkérni és cselekedni, gyakorolni magunkat naponta a kegyességben. Tehát ez nem úgy van a naptárunkban, hogy vasárnap a kegyesség gyakorlása, és akkor az összes többi nap kimarad, vagy a reggel felkelés után fél óra a kegyesség gyakorlása, és a többi kimarad, hanem valahol folyamatos. Folyamatos, hogy igen, szüntelen imádkozzatok, folyamatos a szeretetnek a gyakorlása, folyamatos a bizonságtétel, és a sort sokáig lehetne folytatni. Aztán itt az igében van egy határozott nem is. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig vesd el. Az eredeti szövegben itt a mitosz szó szerepel, ezt a szót ismerjük, tehát olyan történetet jelöl, aminek nincsen valóság alapja. Valakik kitalálták, és aztán terjesztik. Az Isten igéje, az igaz beszéd teljes elfogadásra méltó, tehát a teljes szentírás teljesen elfogadásra méltó. Valakivel beszélgettem a héten, és a megtapasztalásairól beszélt Istennel kapcsolatban. Figyeltem, hogy mit is mond, de olyan nagyon furcsa volt az egész, amiről beszélt, mert valahogy azt éreztem, hogy én ilyen dolgokat nem ismerek a Szentírásban, tehát nem tudtam összetenni a Szentírás igéit azzal, amiről beszélt, és vissza is kérdeztem tőle, hogy most mondd már meg, most miről beszélsz? Ez nincs benne a Szentírásban. Ő meg visszadobta a kérdést, hogy hát nem ér ott véget a Szentírás, hogy vége van a Jelenések könyvének. Ez számomra nagyon elfogadhatatlan volt, mert azért az igéhez mi nem tudunk, ne is írjunk hozzá semmiképpen, és ne is vegyünk el belőle semmit sem, mert akkor az már mese, tehát amit én hozzá költök, az már valahogy mindenképpen mese. És ide tartozhatnak akár az élményeink, vagy emberi beszámolók, vagy megtapasztalások is akár. Azt gondolom, hogy ezt mondja a Szentírás is magáról, hogy a Szentírásban minden benne van, amire nekünk szükségünk van az élethez és az üdvösséghez. Tehát nem kell hozzá más utakat költenünk, mert az nem az Isten útja, az csak mese. És az valahol el is veszi az erőnket. És akkor itt gondoljuk végig, hogy mi az, ami elveszi az erőnket hiába valóan, haszontalan beszédek, meg gondolatok itt belül, mert nem kell azt kívül keresni, hanem sokszor ott van a szívünkön belül ez a mese, vagy ez a spekuláció, mert a mi szívünk termeli ki, hát ennek ne engedjünk, hanem ezt vessük el, és próbáljuk a gondolatainkat is az Isten igéjére irányítani. Mert az ige azt írja, hogy ennek viszont nagy haszna van. A test gyakorlásának kevés, a kegyesség gyakorlásának nagyobb. Sok ige hirdetőtől hallottam már erről alkalmat, ahol szembeállították egymással ezeket a fogalmakat, hogy test meg lélek, minek van nagyobb haszna, hogy is van, azt gondolom, hogy nem kell szembeállítani a testet meg a lelket, mert valahogy az Isten egybe teremtett meg bennünket, és azok oda-vissza hatnak egymásra. Egyaránt fontos ez is, meg az is, Istennek is, és neki mindkettőnkre gondja van, és jó ezt tudni, hogy igen, Istennek gondja van a testünkre, és gondja van a lelkünkre is. Ne tegyünk úgy, mintha csak az egyik létezne. Sokszor úgy teszünk, hogy csak a testünkkel törődünk, azt nagyon ápolgatjuk, etetjük minőségi eledelekkel, mindenfélével, a lelkünket pedig elhanyagoljuk. Fontos mind a kettő. Ha gyakorolom magamat a sportban, akkor igen, erős teherbíró leszek, változik a kinézetem is, és a kegyességben is hasonlóképpen van ez, hogyha gyakorolom magamat benne, akkor átélem az Istennel való kapcsolatnak az erejét is. Tehát az ő békességét, örömét, és ez meg is látszik rajtam, átalakítja az életünket, kiábrázolódik bennünk Krisztusnak az arca. Úgy mondta itt az ige, hogy mindenre hasznos, megvan benne a jelen való és a jövő ígérete. Tehát a jelen való élethez is kapunk benne fogódzókat, kapunk általa utat, kapunk a teherhordozáshoz erőt, kapunk gondolatokat, kapunk világosságot, ami bennünk is elválasztja a jót a rossztól, és erre igen nagy szükségünk van. Timóteusnak is igen nagy szüksége volt erre, hogy az apostol nem lehetett mellette, de mellette volt az Úr Jézus, és mellette volt az ige, és megtehette azt, hogy imádkozik, bölcsességet kér, vezetést kér. Tehát ott van az igében a jelenre vonatkozó ígéretek, és ott van a jövendő ígérete is, azaz az, hogy az Isten lelke bennünket felül emel mindezeken. Tehát át lehet azt élni, hogy az Isten nagyobb látást ad az életünkre vonatkozóan, jövőre vonatkozóan, továbblátást, tehát ad reménységet is, hogy ne csak a saját síkunkig gondolkodjunk, ameddig el tudunk látni, hanem tovább is. Mennyire más úgy állni egy sírnál, és a gyászolóknak próbálom ezt a gondolatot aláhúzni, hogy igen, tudom, hogy van folytatás, tudom, hogy az a folytatás, az Úr Jézus Krisztusnál az örökké való országába lesz az ő szeretetéből és kegyelméből. És akkor ez visszahat a jelenemre is, hogy reménységet ad, hogy tovább lépjek, hogy előre lépjek. Viszont az is igaz, hogy a kegyesség, a gyakorlás az fáradtság, hogy megizzadunk benne, hogy nem könnyű rászoktatni magunkat, rendszeres imádság, igeolvasás, hogy igen, eljövök mindig a gyülekezetbe, hogy igen, szolgálom az Urat, mert ezt adta nekem. De minél inkább elkezdjük végezni, annál könnyebbé válik, mint ahogy a sportba, hogy igen, a sportoló már túl van azon a bizonyos holdponton a futó, és akkor érzi, hogy most már endorfinok szabadulnak fel, és könnyebb már az a futás. Tehát valahogy az Isten dolgaiban is így van ez, hogy gyakorolom magamat, és könnyebbé válik. És gyakorolhatjuk magunkat az ige tovább adásában is, ez mint egy kerete itt ennek a felolvasott szakasznak, hogy amit hallottam az Isten tiszteleten, azt miként tudom tovább mondani a családom felé, a munkatársaim felé. Vannak, akik ezt úton útvélen gyakorolják, mert így adatik nekik. Van, aki ezt csendben, megimádkozva az elkészített alkalmakat, hogy egyszer szól, de annak súlya van, mert ott van mögötte az élete. Hát mások vagyunk, de az Isten igéje egyformán szól nekünk, és egyformán felszólít bennünket arra, hogy gyakoroljuk magunkat a kegyességben. Mert a reménységünket az élő Istenbe vetettük, aki minden ember megtartója, kivált képpen a hívőknek. Tehát nem a magunk tetteiben bízunk, még ha azok a kegyesség cselekedetei, akkor sem, akkor is az élő Istenben, aki Krisztusban megtartunk és üdvözítünk, üdvözíti, akit csak akar, és mindig hálásak lehetünk ezért a megtartó kegyelemért, ami Úr Jézus Krisztusunkért. Amen. Az Isten igére válaszként énekeljük a 165. dicséretünk 6. versét. Úrunk Istenünk, most azt énekeltük, hogy jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá, szíved, lelkem. Add Uram, hogy ezt lélekkel tudjuk neked kimondani, és a te lelked által élni, hogy templomoddá lehetünk, téged hordozva és téged láttatva, a te szavaiddal szólva, cselekedni is azt, amire elhívtál bennünket. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nem töltjük be küldetésünket. Bocsásd meg, Urunk, amikor csak kegyeskedünk, de nem téged engedünk előre, hanem az énünk olyan nagy, hogy elnyomja azt, amit mondani szeretnénk. Bocsásd meg, Urunk, hogy bűneinkkel elhomályosítunk téged. Könyörülj rajtunk, hogy az életünk általad tisztulhasson minden nap a te igéid által, munkád alapján, hogy megértsük a te igédet, és dicsérünk és magasztalunk téged az igédért, hogy adod nekünk, és készítesz lehetőségeket, hogy azt megértsük, tanulmányozzuk. Köszönjük a már megértett igéket, és kérünk, hogy vigyél bennünket ebben előre, hogy akár ebben a bőti időszakban is juthasson több időnk az ige tanulmányozásra, imádságra, szolgálatra. Te szabadíts fel erre bennünket, hogy nem magunk körül forogjunk, hanem rád figyeljünk, és hogy tudjunk másokat is hordozni, akiket te hozol elénk, hogy ebben ne fáradjunk bele, könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy te tudsz bennünket felüdíteni is a magaddal való közösségben. És könyörgünk, Urunk, most különösen is a gyászolókért, hogy emeld fel az ő tekintetüket, és ajándékozd meg őket igazi, belőled fakadó reménységgel, hogy nálad van folytatás, hogy te mindent megcselekedtél értünk, és rád bízhatjuk magunkat is, meg azt is, aki előre ment, hiszen te tudsz bennünket felkészíteni egyedül az örök életre, hiszen tőled származik az. Kérünk, Urunk, hogy áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. És Urunk Istenünk, imádkozunk még a Rákoshegyi gyülekezetért. Áld meg az ő munkájukat, szolgálatukat, imádkozunk az ő 8. osztályos hittanosaikért, a presbiteri hétvégi áldásaiért, a megtérésekért, betegeikért, ifi vezetőikért. Urunk, hadd tapasztalják meg azt, hogy te adod a növekedést, és te szaporítod az ő gyülekezetüket megtérőkkel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.